Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
És itt van az én kedves kollégám, Bagi László, a Forbes magazin újságírója, illetve hát most Forbes Urban újságírója. Tehát végül is egyben van, mert hogy egy nagyon érdekes összeállítás jelent meg benne a te tolladból, a te szubjektív gyűjtésed alapján, mi épül Budapesten, mi épül szépül, te egészíthetjük ki Budapesten. Hány eleme is van? 60 valahány?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, így van, 61 eleme van ennek a listának, ez egy szubjektív gyűjtés, és az volt a célja, hogy összegyűjtsem azokat a épületrekonstrukciókat, új ikonikus épületeket, köztérfelújításokat, park építéseket, rekonstrukciókat, amelyek a városképét formálják.
Mit keresel?
Az újságot hova tarak? Hol?
Ott van a kollégád előtt.
Hát az ha egyik nálam. Egy.
Én nálam
de a másik hol?
Nálam nincs, ne keresel. Újság nélkül teljesen.
Hát nem úgy, kell, de...
Na ez egy nemes gesztus
volt. Az a helyzet, hogy eltűnt. Tehát kettő volt a stúdióban. Szerintem
ott van egy másik, néz, csak mi oda megyek érte.
Ja, azaz! Ja, csak valaki akkor oda...
Édes jó Isten!
Teleportálta. Én enélkül nem... Kérem az szépen.
Ne haragudj, mert így teljesen szétfullott.
Igen, mert ugye Maci kollega vállalta, hogy csak a betűket nézegeti, de olyan szép képek vannak benne, meg szeretem mindig is lapozgatni. Szóval van itt minden.
Isten hozott a millás reggeliben.
Van itt minden gyönyörű épületektől, parkokon keresztül, tornyon át, arra majd nyilván kitérünk, de kitalálható, hogy melyik hidak. Mi alapján? Ez egy vegyes lista. Mindegyikben épülés, fejlesztés van. Hogyan állt össze ez a szubjektív lista?
Abszolút, ez egy ilyen gigantikus gyűjtésen alapul valójában. Egy ilyen hosszú long list készült, amit folyamatosan kellett szűkíteni azért, hogy kezelhető legyen, és a tördelő kollégák se gyilkoljanak meg. Így is, ha jól emlékszem, 10 oldalt foglal el a magazinból, úgy egy szuszra végigolvasni egyébként nem is könnyű. Ami szempont volt, hogy az irodaházfejlesztések, lakóparkok, ezeknek a nagyon nagy része nincs a listán, azért, hogy kezelhető maradjon, illetve hát a legtöbb...
Hát van, persze.
Igen, tehát építészeti minőségében is a legtöbb azért, hogy mondjam, valószínű 50 év múlva nem beszélünk róluk. Igyekeztem azokat a történelmi épületeket, mondom, új ikonikus épületeket, színvonalas kortárs épületeket összegyűjteni, amelyekről feltehetőleg 50 év múlva is beszélünk, és itt lesz a városban.
Én nem értékelted ugye ezeket, mert most itt megnéztem, itt van például a Földművelési Minisztérium épülete, egy csomó olyan beruházás, a Diákváros, stb. Ami vagy a Közvágó híd éppen, ami azért eléggé vitatott beruházások. Ezeket te nem értékelted, hogy ez jó-e vagy nem jó, egyszerűen ezek vannak, épülnek, és ezért kerültek bele ebbe.
Hát ezt az értő olvasókra bíztam, tehát aha, azért a sorok között nagyon érdekes, hogy pont ezeket emelted ki. Azért a sorok között ott van az, hogy mi az, amiből tényleg egy ikon lehet, és mi az, ami mondjuk a Közvágóhídnál maradva mondjuk egy ilyen falanszterszerű túlépített projekt, vagy mondjuk a Földművelési Minisztérium.
Hát gyakorlatilag csak a homlokzata marad meg, és kibelezik az egészet, még garázs lesz ott, stb.
Moltorony, melyik kategória?
Na, moltorony pont ugyanez a kategória.
Na, melyik kategória?
A vitatott.
Minimum a vitatott. Na, hát ez egy hosszabb válasz lesz. Tehát az, hogy épüljön egy toronyház, az Budapesten egy legalább 80-90 éves vita. Ugye magát a műfajt a 19. század végének Amerikája termelte ki, egyszerűen azért, mert a telekárak szinte kikényszerítették. Tehát olyan drága volt Chicagóban, New Yorkban a telek, hogy fölfelé kellett terjeszkedni. Azért ezt beláthatjuk, hogy 2020-ban Budapesten ez nincs így. Tehát, hogy igazából itt egy vállalati státusz szimbólumról beszélünk. Ugye Budapesten, ami miatt ezt leszavazták a 30-as években, ez már fölmerült, és 50-es években, és mindig lekerült a napirendről. Ugye az 50-es években egy új Lomonoszov stílusú épületet akartak, ami miatt ez mindig lekerült a napirendről, az egyszerűen az volt, hogy Budapestnek a történelmi városmagja, illetve a geomorfológiája, tehát ez a sík Pest és a Dombos Buda ellentét párja tulajdonképpen annyira tökéletes, amit így a természet és az építészet hozzátett, hogy igazából ez csak megtört, ez csak elrontani lehetne, lehetett volna. Ugye most itt nagyon
óvatosan, kell a
gondolták elején.
Gondolták. Na most épült ez a torony, igazából megkésett, igazából 120 méter, ez a világon a toronyházak versenyében a nagyon sokadik, tehát igazából persze ez is egy mérnöki bravúr, meg nagy teljesítmény.
Nálunk torony máshol.
Nálunk torony, így. Az úgy fogalmazni, hogy Budapestnek szerintem túl sok, míg más városokban nevetségesen kicsi lenne, tehát hogyha megnézzük most a menő vállalatokat a világban, akkor sokkal inkább már 3-4 szintes épületeket építenek, irodaházakat köztük hatalmas parkokkal, nem tudom, pálákkal, meg narancsfákkal.
Hát lásd Google.
Google pontosan, vagy hogy egy magyar példát említsünk, mondjuk a Graphisoft Park. Tehát a trend az, hogy ez a követendő minta, egyre kevésbé a toronyházak. Természetesen Hongkongba, meg Szingapurba, meg New Yorkba továbbra is toronyházak fognak épülni, és ez így van rendjén. Budapesten azért ez egy nagy probléma lenne.
Néztem a listát, és az Andrássy út túl van reprezentálva benne. Nagyon sok Andrássy út pont házszám van. Hát ennyire pezseg az élet, hála Istennek, mert az ugye ott egy ideig az volt, hogy hát nagyon szép az a Andrássy út, tényleg egy ilyen nyugati a sugárút, tehát halomrom van rajta.
Hát hál' Istennek pezseg az élet, ugye ezt mi egy ilyen luxus útvonalnak tartjuk, így a mentális várostérképünkön, ugye, tehát hogy a legjobb márkáknak azért csak ott vannak az üzletei divatmárkák, óramárkák, de valójában ez, hogyha összehasonlítjuk egy milánói vagy párizsi sugárúttal, ez azért még nagyon messze van a luxustól, tehát nagyon sok mindent, épületet és közteret föl kellene újítani, tényleg elég, hogyha csak körülnéz az ember, hogy mondjuk nincs egy pad vagy egy szemetes. És éppen ezért nagyon jó, hogy ezek az épületek most már lassan ez összeér, tehát persze még így is vannak foghíjak abban az értelemben, hogy nyilván lelakott épületek, de lassan most már ilyen évtizedek óta fölállványozott, pusztuló épületek is megújulnak. Én ilyen szempontból nagyon jelentősnek tartom, vagy nagyon sokat várok attól, hogy egymással szemben az Operaház és a Balettintézet megújul, ráadásul az építészek terve azt, hogy ez egy széles járdával, zebrával össze lesz kötve, és tényleg egy olyan köztéri beavatkozás lesz, aminek a hatására az egész környék megújulhat, és az én reményem az, hogy 5 év múlva, hogyha elmegyünk, nem tudom, az Operába, és kijön az ember onnan este 10-kor, akkor nem a taxisének várják meg, lesz egy gyroszozó, mint opció, hanem be lehet ülni egy pezsgőre valahova, és éttermek lesznek, és teraszok.
Vegyük ketté abból a szempontból is az összeállításodat, hogy vannak úgynevezett kortárs épületek benne, és vannak olyan dolgok, amiket ugye felújítanak, erről beszéltünk, és pont tök jó példa erre a MOL torony versus Andrássy út. Melyik szerinted a legjelentősebb kortárs épület így szakmai szemmel, amiről tényleg, ahogy mondtad, 50 év múlva fogunk beszélni?
Ez most a ma
vagy
reggeli...
Vagy kettő, vagy jó, három? Vagy
inkább többet mondok, ez jó. Most a ma reggeli állapot, vagy éppen amire ránézek. Nyilván itt nem, ez nem egy rangsor, de én jelentősnek, vagy egy jelentős lépésnek találom a Magyar Zeneháza, ugye ez egy kiváló japán építésznek a munkája, közlekedési múzeum, ez egy New York-i iroda, vagy mondjuk a Néprajzi Múzeumot is ide sorolom, ez egy teljesen magyar csapat, Ferenc Marcell, illetve a Napura Architektnek a munkája. Bármelyikről nagyon szívesen beszélek.
Miért különlegesek ezek? Például azért, mert külföldi tervezőirodák vannak benne, ami eddig nem nagyon volt jellemző.
Nos, ez jó hír, vagy nem jó hír? Hogy akkor
szerintem jó hír. Hát miért ne lehetne Budapestnek is egy olyan ikonikus épületen, mint a Sydney Opera háznak?
Jó, csak hogy magyar építészek is világhírűek, meg olyan büszkék vagyunk, akkor
itthon.
Meg miért?
De, igen, lehet, de... hogy itthon világhírűek.
Jó, oké.
Na, én ezt a kérdést úgy látom, hogy a verseny az mindig jót tesz, és a Néprajzi Múzeum kapcsán is egyébként, tehát ott a világ legnagyobb nevei versenyeztek, és egy tök korrekt versenyben jött ki egy magyar csapat győztesként, de belőlük is valami extrát hozott ki. Egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy amikor egy külföldi, mondjuk a Su Fujimoto megnyerte a magyar zeneházát, ott is van egy magyar partner, meg a közlekedési múzeumnál is van egy magyar partner, nyilván ők a helyi viszonyokat, szabályozásokat sokkal jobban ismerik, és ahogy mondjátok, egyébként tényleg kiváló magyar építészek vannak, tehát ez nem probléma, hogy nem magyarok kapják, vagy nem ők kapják a generál tervezetet, nem ők fogják össze, nem az ő koncepciók valósul meg. Itt tényleg az építészet is ilyen szempontból egy a világon folyik egy verseny, és az, hogy beemelni ezt a minőséget, külföldi irodákat hívni meg, és győzzön a legjobb terv, győzzön a legjobb ötlet, én ezt mindenképp üdvözlendőnek találom. Az a baj, hogy eddig nem így volt.
Igen, és ezekben az az örvendetes, hogy lesz funkciójuk is.
Így van.
Mert nekem például az egyik kedvencem a Bálna, és akár lehetne ikonikus épülete Budapestnek is. Azt nem tudom, hogy benne van az összeállításban, én nem néztem, de viszont akárhányszor ott járok, mindig megrémiszt az, hogy ez egy üresen kongó valami, egy szép épület, egy ikonikus épület lehetne, de nincs funkciója.
De egy picit lehetne okosabban csinálni valóban. A Bálna egyébként nincs sajta ebben a gyűjtésben.
Mert hogy nem
vannak,
épül, mert már kész.
Igen, ami az elmúlt fél évben épült, mondjuk olyan van, mondjuk a Szervita téren a két épület már áll, csak hogy most épp olyan átadás alatt van. A Bálna egyébként ez egy érdekes kérdés, lehetne sokkal értelmesebben használni. Az, hogy az üresség, igen, benne az ürességtől kín, viszont az látszik, hogy a teraszokon tényleg, tehát hogy egy most népszerű épület.
Az élet,
abszolút, igen.
Én azt látnám megoldásnak, és ez egyébként több problémára jelentene megoldás, hogy ugye most a rakpartokon ezek a szállodahajók állnak a kiszolgáló létesítményeikkel, a szemetes konténerekkel, meg mindennel együtt. Elég méltatlan állapotokat teremtve, és hát a belvárosba, a rakpartokon minden szeretné csak sétálni, nem? És ezeket a hajókat egy picit kijebb kellene telepíteni, egyszerűen egy ilyen felmenő rendszerbe fölemelni addig a díjakat, hogy ne érje meg ott kikötni. Ugye ezek a hajós vendégek ráadásul nem túl sokat költenek el a városra, hiszen reggelitől a vacsoráig mindent megkapnak a hajókon, és hogy egy picit kijebb lennének ezek a hajók telepítve, akkor rögtön forgalmat lehetne generálni olyan helyeken is, ahol mondjuk a Bálnában, vagy mondjuk a Rádai utcában, ami egy picit ugye a 90-es évekhez képest most picit lejjebb van ahhoz képest, hogy hol volt, így a forgalmat tekintve.
A másik vonal, bocsánat, jó, utána persze. Már beszélhetsz.
Nem, utána majd az lenne javaslatom, hogy kérdezzünk, nagyon, nagyon sok érdekes meglepetés van a listán, kérdezzünk akkor, hogy néhány érdek felváltva bele egy-kettőbe.
A másik megint csak egy tendencia, hogy egy csomó elhanyagolt régi épület újul meg. Ez meg egy tök jó, mert ezek ilyen sebek voltak a városképben. Mondhatnánk a postapalotát, a Budai Vár, bár a Budai Vár az megint csak egy ilyen ingoványos terület, hogy ott is ugye lángol a vita az építészek között, hogy egy nem létező épületet újra felépíteni modern anyagokkal, kórhűnek álcázva, az egy érdekes tendencia, de hogy a Budai Vár, vagy mondhatnánk egy csomó mást, most hirtelen ez a kettő jutott eszembe, hogy ez is úgy az összeállításban az jön ki, hogy ez egy tendencia? Tehát eltűnnek szép lassan ezek a lepukkant épületek?
Ezeket gyakorlatilag tájsebekként lehet értelmezni, tehát ilyen urbanisztikai szempontból. Én úgy látom, hogyha ilyen történelmi léptékben vagy távolságból nézzük ezt az egészet, hogy mi történik most. Ezen sokat gondolkoztam, hogy most ez egy aktív időszak a budapesti építészetnek, városépítészetnek, vagy sem. Ez egy mindenhol jelenlévő trend, vagy sem, és arra jutottam, hogy igazából most ezekkel az épületekkel, amiket most kérdezel, tulajdonképpen behozza a város azt a lemaradását, amit az elmúlt 50-60-70 évben igazából ezeket meg kellett volna csinálni. Ugye a második világháború után két sors várt ezekre az épületekre, vagy lebontották őket pár éven belül, vagy pedig rohamléptékbe felújították. Ez nyilván nagy teljesítmény volt, az akkori alapanyag hiány, kivitelező.
Lásd Budai Várnak, ugye felismerték, hogy az a nagy kupola, amit ugye szétbombáztak, gyorsan egy ideiglenesnek szánt, de azóta is működő megoldáson ott.
pontosan, és nagyon sok ilyen épület esett áldozatul, idézőjelben áldozatul ennek, tehát hogy kupolákat, díszeket, stb. Ezeket eltüntették. Nyilván egyébként az a bosszantó, amikor ugye valamit azért tüntettek el, mert mondjuk így, hogy polgárinak ítélték, és akkor olyan dolgot is, amit egyébként meg lehetett volna menteni, tüntettek el, ez nagyon bosszantó, de hogy egy csomószor egyszerűen ez volt a kényszer. Na a másik, tehát hogy ez a két út volt, és ezt igazából a város nagyon sokáig nem tudta bepótolni ezt a lemaradását. Én azt hiszem, hogy az elmúlt egy-két évtizedben, de különösen az elmúlt 8-10-12 évben ezt a lemaradását a város behozza lassan. Ezek a fejlesztések, illetve ezek a rekonstrukciók, ezek összeérnek. Tehát, hogy most említetted a Budai várat, ez egy elég speciális eset, de hogyha az ember végigmegy ugye a belváros főutcáján, az 5. kerületbe a Kálvin tér és a Szabadság tér között, vagy nagyon sok helyen, hogyha járunk, akkor azt látjuk, hogy egyre kevesebb az ilyen végletesen lepusztult épület.
Igen, és szerencsére nem csak ezek a nagy ikonikus középületekről van szó, hanem egyszerű lakóépületek is egész szép arculatot kapnak ennek a mozgalom, vagy hát ennek az iránynak köszönhetően. Uh-huh. Na, most beszélgessél felváltva, a kollégáddal.
Felváltva dobjuk be konkrétan a listáról, és mondd el, hogy ott, ott mi a helyzet, mert vannak érdekes. Itt van például a Fontánaház, amit hogyan is apostrofáltál, a hazai szocmodern építészet, például a Váci úton,
Váci utcában,
igen, persze.
Ennek a tulajdonosa egy német úr, Erwin Müller, a drogériás, a Müller drogériákról ismert Müller úr. Ez az épület tényleg egy ikonikus szocmodern épület volt, ugye ez egy nagyon érdekes kifejezés eleve, ugye ezzel próbálja leírni az építészet történet a szocializmusban épült, de modern épületet. Ugye eleve egy nagyon problematikus terület, ugye ezt a korszakot általában nem szeretjük. Több oknál fogva, nyilván egyrészt valakit az ideológia taszít, más egyszerűen abból indul ki, hogy a lepusztult állapotból kiindulva ezek a 40-50 éves épületek mostanra jutottak oda, hogy vagy felújítják őket nagyon szépen, kevés ilyen épület van sajnos, vagy pedig lebontják őket. Ezzel az a baj, hogy nyilván ebben a korszakban nagyon sok alacsony minőségű épület valósult meg, házgyári elemekkel, az akkori kivitelezőipari keretek között nagyon trehány minőségben, de nagyon sok csúcsalkotás van, vagy legalábbis vannak csúcsalkotások, és ez a baj, hogy az utóbbi 5-10 évben ezek is elkezdtek áldozatul esni ennek.
És hát ugye a Budai várban is van erre példa, az a villamos műveknek a teherelosztója.
Így van. Hát az Virág Csabának volt egy tényleg ikonikus épülete. Az is baj, a Balaton partján volt pont ugyan ennek az építésznek egy kiváló vitorlás szállás helye, ami egy nagyon-nagyon szellemes épület volt. Azt is lebontották ott a Balaton partján is.
Várjék, a Fontanának mi lett a sorsa?
Na, és visszakanyarodva, igen. Tehát ugye ez is egy ikonikus épület volt, ezt most zajlik a bontás, és igazából egy új épületet hoznak oda, húznak föl, tehát ilyen apartmanokkal és üzlethelyiségekkel. Ugye ezzel az a probléma, azon kívül, hogy eltűnt valami, ami a korszak építészetének egy ilyen emblematikus alakja volt. Ezek az építészek nem tettek róla, hogy abban a korszakban születtek. Uh-huh. Nagyon tehetségesek voltak, és kihozták ebből a maximumot.
Ez volt az igény. Igen.
És ez volt az igény, és ez egy nagyon színvonalas épület volt. Ugye az a másik baj, ami meg a 21. század problémája, hogy lebontunk valamit, elképesztő porterhelés, zajterhelés, kamionok mennek be a Váci utcába, és gondoljuk ezt el, és egy csomó építőanyagot odaszállítva, betonkeverők, ugye a cementiparnak eleve az ökológiai lábnyomát elképesztő, fölhúznak egy nagyon hasonló struktúrát. Kicsit jobb lesz, meg modernebb, meg mai igényeket jobban kiszolgálja. Nyilván van egy ilyen befektetői igény is, csak ezzel az épülettel két problémát lehet szerintem megmutatni. Az egyik a szocmodern örökség problémája, a másik pedig az, hogy mennyire pazarló az építészet, hogy szinte ugyanazt a struktúrát fölhúzza ugyanoda. Uh-huh. Tehát nem is kap igazán más funkciót ez az épület.
Figyelj, nagyon röviden, de ha nagyon röviden tudsz válaszolni, akkor belefér még egy-két épület, mert te is nyugodtan választál.
Én a Centrum kórházakat olvastam meghökkenve az összeállításba. A Dél-Budait meg az Észak-Pestit. Azok hogy bekerültek?
Hát úgy fest, vagy hát nyilván itt a labzárta után még történhetnek dolgok, ugye már rögtön máshogy néznek ki egyébként egy hónap elteltével ez az összeállítás, de hát valamikor le kellett zárni, Most ugye az a legutolsó információ, hogy ezek épülnek, illetve az egy, amit a Dél-Pesti, az ugye egy rekonstrukció lesz, a Szent István, Szent László. A tervek nekem úgy tűntek, hogy nagyon színvonalasak, ugye ez a ZDA, az Oboki építésziroda tervei alapján, az Észak-Pesti Centrum Kórház, ez a Paulinyi tervei alapján, arról tudni egyébként a legkevesebbet, ugye ez a Honvéd Kórház területén lesz, túl sokat ezekről nem tudni, nyilván ezt orvos közgazdászok vitathatják, és most rekonstruálni kéne meglévő struktúrákat, vagy pedig újakat létrehozni. Ez megítélés kérdés, hogy jó, a szuperkórház jó vagy sem.
Nagyon gyorsan, röviden. Jó, nyugati téri felüljáró, ott van döntés, hogy mi lesz vele?
Hát én azt gondolom, az valóban egy ilyen szubjektív döntés volt a részemről, hogy azt rá tettem, én azt gondolom, hogy egy-két évtizeden belül el fog tűnni, nyilván az egésznek az
alapja. Évtizeden belül?
Hát én azt remélem, hogy inkább egy évtizeden belül. Jó, okay. De az egésznek az alapja a dugódi, tehát hogyha ezt végre meglépnék, és akkor ez nagyon sok mindent változtatna.
Jó, még egy olyan kérdek, amit nem ismerek, vagy nem tudtam, hogy mi az, Mocsáros dűlő.
Igen, ez a harmadik kerület, vagy a harmadik és a második határán. Tulajdonképpen ez egy, most úgy fogalmazhatna az ingatlan szakma, hogy ez egy alulhasznosított terület, tulajdonképpen egy megmaradt olyannak, amilyen volt, be akarták építeni, és én azt gondolom, hogy nagyon okosan, ugye egy parkfejlesztési koncepció készült oda, ami megtartja amennyire csak lehet az eredeti állapotot, de reméljük, hogy ott tényleg nem lakópark épül.
Uh-huh. Akkor még egy utolsó, Bakács tér.
Bakács tér ugye közepén íbül gyönyörű templomával, igazából ez is nagyon méltatlan állapotban volt ahhoz képest, hogy mennyire szép az a templom, a tér, az, hogy ez sokkal autómentesebb lesz, sokkal több lesz a zöld, azt hiszem, hogy ez az egész környéknek a hasznára válik.
Uh-huh. Oké. Okay. András, van még egy utolsó nálad?
Nem, én már így elengedtem, mert azt mondtad, hogy az utolsó, és nem szoktam utolsó utáni kérdéseket
megfelelni. Soha nem fordult elő a műsor történetében, nem látunk rá példát, úgyhogy kétségkívül.
Folytatása következik?
A listának? A Forbes.hu-n lesz egy olyan cikk, ami egy picit már a véleménycikk irányába megy el, és az is benne lesz, hogy mit kellene szerintem csinálni, ugye itt említettem csak egy példát említve, hogy a hajókkal mit kellene, de elmondom azt is, hogy szerintem mit kellene a délivel csinálni, és ilyen dolgok várhatók.
Hú, és azt most nem tudjuk megkérdezni, pedig erre kíváncsiak lettünk.
Hát ne lőj a sztori,
jó, oké, majd. Oké, akkor folytassuk meg.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Na, köszi, hogy eljöttél. Tehát Bagi László volt a vendégünk, a Forbes újságírója, aki összerakta a Forbes-ban levő Forbes Urban-ben ezt a bizonyos listát, a Mi épül Budapesten címe.
Mi épül itt címe,
igen, ahol aztán tényleg épületek, tornyok, parkok, felüljáró, közlekedési kapcsolatok, minden szerepel, és rengeteg érdekes sztori hozzá. Köszi még egyszer, hogy itt voltál, szép napot.
Köszi én is.
És akkor, az órára ránézve aztán főleg gyorsan megyünk, mondjuk a nem mi, hanem Czoller Andi mondja a rövid híreket.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.